Egy beszélgetést folytatunk, egy korábban megkezdett adásban beszélgettünk a reformáció néhány ismert alapelvéről vagy tanításáról, amelyet szóla alapelvekként ismerünk, és az eddigiekben kifejezetten kettővel foglalkoztunk, az egyedül hit által van üdvösségünk és kegyelemből, tehát latinos nevén a sola fide és sola gratia alapelvekkel. És a mai adásban a két másik sola alapelv kapcsán fogunk beszélgetni, egyedül a Szentírás és egyedül Krisztus. Tehát sola scriptura és solus Christus. Kezdjük itt először a Szentírással. Miért ilyen kardinális dokumentum a Szentírás?
Igen, ez egy jogos kérdés. Sokan föltették ezt már az egyház történelme folyamán. Többek között az is egy megközelítés a kérdésnek, hogyha valaki nem olvassa a Bibliát, vagy nem tartotta fontosnak, a korabeli egyház sem annyira. A reformáció korában létezett egy latin fordítás, de nem nagyon ismerték, tehát sokszor még a papok sem, tehát a teológiákon sem annyira volt ez publikus, sőt, az egyház úgy állt hozzá, hogy az úgynevezett egyszerű hívők ne is olvassák, mert nem is érthetik, és ezért van szükség az egyházi tanítói hivatalra. Egyébként minden ilyen megközelítésben van valami igazság, mert valóban a több ezer féle fajta közösség, amely létrejött főleg a protestáns vonalon, és ezeknek egy része igenis destruktív és rossz szekta jellegű képződmény, hát mindenki kezébe a Biblia van, és mindenki a Bibliára hivatkozik, és a Biblia jegyében vagy nevében tettek tönkre sokszor házasságokat, családokat, szakítottak szét embereket, vagy aláztak meg embereket, vagy vittek bele olyan zsákutcákba. Tehát önmagában a Biblia olvasása nem olyan egyszerű kérdés, és ezért sem állhat itt egyedüliként a négy szóla között, a négy pillér között, hanem ez együtt van a többivel, a Krisztussal, hittel, kegyelemmel, mert a Biblia egy körülbelül 1000 évig íródott. Tehát egy egészen különleges és érdekes könyvről van itt szó. A legkülönbözőbb szerzői vannak, a királytól kezdve, költőn keresztül a pásztor emberik, mondjuk Ámosz például pásztor volt. Tehát rendkívül érdekes a kialakulása a Szentírásnak, de azt is tudni kell, hogy amikor a Szentírás iratai íródtak, akkor abban a korban nagyon sok irat keletkezett. Mindkét részét általunk Ószövetségnek, meg Újszövetségnek nevezett könyveket is egy közösség állított össze, Istenre figyelve, imádkozva, vizsgálták az korabeli iratokat is, hogy melyik lehet az, ami tényleg olyan direkt módon Istentől ihletett, amire rámondhatjuk, hogy kinyilatkoztatás és kijelentés, ami nem csak egyszerűen Istenről szól, valamiféle szép elmélkedések, vagy predikációk, vagy gondolatok, nem valami bizonyságtétel, hanem Isten kijelentése, kinyilatkoztatása az ember számára, így alakul ki egy ilyen könyv, de hát tudjuk jól, hogy például a Római Katolikus Egyház által használt Biblia bővebb, mint a miénk, tehát ott úgynevezett apokrif iratok is szerepelnek. Akkoriban Luther is lefordította ezeket. A Luther Bibliájában is benne vannak. A lényeg az, azért rendkívül fontos a Szentírás, mert ahogy kialakult ez a kánon, tehát ez a szent könyvünk, úgy éli meg az egyház évszázadokon keresztül, hogy ezen Isten pecsétje rajta van. Isten megiratta ezeket az iratokat, könyveket, és ezt egyben kell látnunk, összefüggéseiben természetesen, és emellé nem helyezhetünk egyenrangú módon semmilyen más szép igehirdetést, vagy predikációt, vagy könyvet, mert ezt nevezzük mi szent iratnak, és a reformáció konfrontációja, feszültsége abból adódott, hogy a katolikus egyház, és ez ma is így van lényegében, hogy egyenrangúnak gondolja a szentírással a hagyományokat is. Tehát amit ők úgy gondolják, hogyha valamit az egyház több évszázadon keresztül hisz, mondjuk például Mária mennybevételét, amit csak az első vatikáni zsinaton mondtak ki dogmának, kötelező dogmának. Tehát majdnem 2000 év eltelt, és akkor mondták ki dogmának, de ők ezt így értelmezik, hogy az egyház ezt hosszú időn keresztül hitte, és akkor arra azt mondják, hogy ez körülbelül olyan, mint ahogy a Szentírás is kialakult, mert azok az iratok is akkoriban nem egyszerre születtek, hát volt több száz éves irat, amire egyszer csak kimondták, hogy na, ez Szentírás. Tehát itt van a vita kérdés, de a reformátorok ebben nagyon határozottak voltak, hogy léteznek értékes iratok, de egyértelmű a különbség az Isten által direkt módon ihletett kijelentés és más egyéb keresztény iratok között.
Luthernél megfogalmazódott ugye ez a kánon a kánonban gondolat, vagy tanítás, hogy azért vannak a Szentíráson belül olyan könyvek, amelyek inkább valók az ember tanítására, nevelésére, és vannak azok, amelyek kifejezetten az üdvösségre viszik az embert. Szerinted mennyire hozható itt közös nevezőre a katolikus egyház és a protestáns egyházaknak a tanítása? Törekednünk kell arra, hogy megtaláljuk a közös hangot, hogy mire fókuszálunk jobban?
Ez egyértelmű, törekedni kell, és ennek a történetnek, tehát a egyházak felekezete közötti kapcsolatrendszernek van egy nehéz oldala, nehéz története, mert akik elkeserednek, belefáradnak ebbe, könnyen azt mondhatják, hogy hát lényegében nem változott semmi a 16. századhoz képest. Van ilyen irányzatok, akik ezt mondják, a kemény, erős protestánsok úgy látják a mai katolikus egyházat, mint a 16. századbeli egyházat is. Én ezzel nem értek egyet, így, ilyen sommás ítélettel, hiszen nagyon-nagyon sok minden megváltozott, tehát az egyház helye a világban is, és az egyháztól valóban elvétetett a világi hatalom is, és az, a katolikus egyház, szoktam mondani a kemény protestánsoknak, te úgy ismered az Istent, hogy 1 milliárd, 1,5 milliárd keresztény csak úgy pokolba engedne az Isten, hogy ő értük nem küzd. Tehát ezt látom és tapasztalom, hogy Isten dolgozik, munkálkodik a protestánsokért is, a katolikusokért, de hát az egész világért, és nem szeretné a kárhozatban látni az embert, sem bárhol is éljen, és ezért vannak a katolikus egyházban is nagyon erős, egyértelmű megújulási mozgalmak.
Akkor lehet, hogy inkább a protestáns egyház részéről is lépést kell tartani olyan szempontból is, hogy nekünk is, akik ugye hangsúlyozzuk a reformáció óta, Luther óta, hogy egyedül a Szentírásban van az üdvözítő üzenet a számunkra, hogy egy kicsit megbarátkozzunk az egyházi hagyománnyal, jobban el tudjuk fogadni.
Igen, csak itt azt kell megállapítanunk egyértelműen, hogy a úgynevezett szent hagyomány legyen bármilyen szent, és a protestánsoknak is megvannak ezek, mert megvannak a Spurgeonjei, meg a Wesley, meg a Calvin, meg a Luther, meg a többi, Bonhoeffer és mások, de ők nem egyenrangúak a Szentírással az ő irataik. Annyiban izgat engem is, mint úgynevezett evangélikus Luther, amennyiben Krisztusra mutat. Nem teszem egyenrangúvá Luther úgynevezett Luther tanítását a Szentírással, viszont azt, ha már erről van szó, feltétlenül úgy érzem el kell, hogy hangozzék, hogy Luther nagyon helyesen ismerte föl a Szentíráson belül a Krisztus központúságot. Tehát ő azt mondta, hogy az egész Szentírás Krisztusra mutat, tehát még az úgynevezett Ószövetség is, mert Krisztusért kiállt, a megváltásért kiállt, illetve hát számtalan profécia van az Ószövetségben is. A másik az, hogy ő határozottan azt mondta, hogy az egész Szentírást én csak Krisztuson keresztül olvashatom. Ez mit jelent? Ez egy óriási felismerés. Mert van, aki azt mondja, hogy egy az egyben Isten igéje a Biblia, ami a két borítólap között van, az ma is aktuális, ma is meg kell tartani. Na most ez így nem, egyszerűen nem igaz. Azzal szoktam érvelni, hogy ha mondjuk az Ószövetség világában valaki házasságtörést követett el, azt bizony megkövezték, halálra kellett ítélni. És a János evangélium 8. fejezetében meg Jézus azt mondja a házasságtörő asszonynak, hogy állj a lábadra, megbocsátottak a bűneid, és menj haza. Azt hiszem, ez az asszony érezte, és tudta, hogy mi a különbség az Ószövetség meg az Új Szövetség között, a törvény és az evangélium között, élet és halál, menj és pokol. Nagyon nem mindegy, hogy olvasom, és én ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, mert sok felekezetet járok, és sok közösséget ismerek, és úgy látom, hogy néha úgy olvassák az emberek a Bibliát, mint a Krisztus nem is lenne. Tehát nem a krisztusi tanításon keresztül.
El is érkeztünk az utolsó szólánkhoz. Egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Azt hiszem, hogy ez az a reformáció korabeli tanítás, ami nagyon sok nem keresztény, de akár még egyéb ábrahámi hitű embernél is a sarokkő az egymás meg nem értésében.
Teljesen egyetértek veled, ez egy nagyon komoly kérdés és mély tapasztalat, de lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Én úgy gondolom, hogy ezt az egyházon belül is le kell játszanunk ezt a meccset, mert nem olyan egyszerű ma sem ez a kérdés. Mire gondolok? A ma egyházának egy részében én bizony ma is ezt tapasztalom, hogy egyesek alig beszélnek Krisztusról. Tehát ma is úgy Isten. Az Isten még csak úgy van. Tehát kicsit ilyen, nem akarom bántani őket, de kicsit ilyen unitárius jelleggel, hogy Jézus nagyon jó fej volt, Jézus igazat mondott, meg humanista volt, meg jó ember volt, meg minden, de úgy mi úgy általában az Istent szeretjük, tiszteljük a természetben, meg a imaházban, vagy valami, de hagyjuk ezt a Jézus ügyet. Tehát Jézus véleményem szerint ma is egy kicsit provokálja az embereket az egyházon belül is, illetőleg mire gondolok még, amikor bármely közösségben, például a tanítónak, a lelkipásznak vagy vezetőnek a személyére túl nagy hangsúly kerül. Tehát ez a, szoktunk mondani,
hát ez a veszély is fennáll,
van a szektárságnak néhány karakterjegye, és ez az egyik, amikor a tanítónak nagyobb tekintélye van Jézusnál. Na most ezt senki nem fogja bevallani, tehát a legnagyobb guru is azt mondja, hogy, hát idézetettem ezt a guruszót, hogy igen, persze, hogy Krisztus Krisztus, de mégiscsak esetleg ő mondja meg, hogy kivel házasodhatsz, meg elkárhozol, vagy nem kárhozol el, vagy, tehát túl nagy lesz a tekintélye, és akkor már is ott tartunk, hogy nem elég, nem ragyog eléggé a Krisztus személye, személyisége. Na most az eddigi beszélgetésünkből kiderült nyilván, hogy nagyon tisztelem, szeretem a katolikus testvéreket, de nekik is ezen nyilván el kell gondolkodni. Például amikor belépek mondjuk egy olyan templomba, Csíksomlyón is jártam, amikor a templom középpontjában Mária van. És nem Krisztus, lehet, hogy Krisztus is valahol ott van, vagy Mária karján, vagy egy kis oldal, kis szobrocska, vagy képecske, vagy valami, de ez egy szimbólumrendszer, ami kifejezi azt, hogy sokak élet, de ezt a katolikus egyházon belül sokan felismerik, és kritikát gyakorolnak e fölött, hogy nem halványíthatja el senki és semmi Krisztus személyét, mert ő maga az út, az igazság, ő a kapu. De most térjünk vissza az eredeti kérdésedre, amely tényleg egy komoly és szívszorító kérdés, hogy tehát a kereszténység lényegében azért él át ma is részben üldöztetéseket, mert provokatív, mert kizárólagos. Ezt ki kell mondanunk, hogy úgy látjuk, úgy olvassuk, és úgy is értelmezzük a Bibliát, például a János 14-ben, hogy amikor Jézus azt mondja, én vagyok az út, igazság, élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. És van egy ilyen keresztény reflex, hogy előbb-utóbb szeretnénk mindenkit minél hamarabb a mi hitünkbe beszorítani és beerőltetni. Most én úgy gondolom, hogy Isten ennél türelmesebb, tehát néha mi benne vagyunk egy ilyen szent türelmetlenségbe, és azonnal konfrontálunk. Azonnal rosszul leszünk, hogyha meghalljuk azt mondjuk, hogy Krisna, vagy Buddha, vagy Allah, vagy valami, és akkor pillanatokon belül ítélünk, azt mondjuk, hogy na ez nem a mi Istenünk, ennek semmi köze a mi hitünkhöz, stb. És a Krisztus az egészen más. Nem tudunk beszélgetni szerintem, tehát nincs meg a beszélgetésnek a kultúrája, az a nyugalom, az a természetesség, az a tisztelet mások iránt, hogy a másik is Istennek a teremtménye, mert minimum az első hiták az a talapján embertestvérem az indián is, a muszlim is, és bárki más is, és senki nem tehet arról, hogy mondjuk Szomáliában, vagy Pápua Új-Guineában melyik törzsben született meg, és a többi. És a Szentírás maga arról tanít, hogy a pogány, az úgynevezett pogány világ, tehát ilyen értem, a keresztény közösségen kívüli világ is tapasztalja, érzékeli az egy igaz élő Istent. Ugye a Szentírás azt tanítja, hogy a lelkiismeretben, tehát ez is az Istennek a jelenjelzése a világban, a teremtettségben, a természetben, a történelemben, ahogy erről szoktunk így gondolni, gondolkodni. Ezért, aki nem hívő keresztjén, arra sem mondhatom minden este, hogy pogány, és semmi köze az Istenhez, és hát egyébként a katolikus egyház is, és más egyéb protestáns missziók is felismerték. Az elmúlt évszázadokban nagyon sokszor az történt, tehát emögött is ott volt az uralkodó egyháznak az attitűdje, hogy kivonult egy misszió mondjuk az indiánok közé, vagy Afrika, vagy bárhol, és akkor előbb-utóbb német evangélikus kultúrába akartuk begyömöszölni még a benszülöttet is. Olyan jellegű templomokat építettek az elődeink, európai ruhába öltöztették őket, és úgy kellett nekik minél hamarabb viselkedni, ahogy mi látjuk, ahogy mi gondoljuk, és nem volt bennük az a tisztelet, hogy ők is valamilyen módon Isten teremtményei, az Isten utáni szomjúság benne van az egész világban, rendszerekben, és amiben mi sokszor elítéljük már a más vallásokat, azokban a hibákban mi magunk is benne vagyunk. Tehát ilyen bálványimádás, meg törvényeskedés, meg egoizmus, és a többi. A következő, amit szeretnék még hangsúlyozni, hogy az ítéletet még szerintem hagyjuk a Krisztusra, tehát hagyjuk arra Krisztusra, akire egyébként is az Atya is bízta. Tehát nem mi szortírozzunk itt, hogy mi szétválogatjuk a búzát a konkolytól, vagy a juhokat a kecskéktől, stb., hanem az én dolgom, hogy világítsak. Tehát sugározzam az Isten szerelmét, szeretetét a magam környezetébe, és a többit az Istenre bízzam rá. Mert milyen alapon gondolnám, hogy Isten alig vár, hogy elkárhoztasson sok-sok millió embert, például akik nem is ismerték a Krisztust. Nem is volt esélyük a döntése. Nos, én az Isten nem úgy ismerem, hogy ő szadista lenne, vagy arra várna, hogy kit hogyan kárhoztatna el, de ezt nem tudom megfejteni, ezt bízzam rá. Ha az arrogáns, a kizárólagos, a kemény, ítélkező kereszténységgel találkoznak, akkor elhúzódnak tőlünk.
Zárásul azért még hangozzon el, hogy a református tanítás szerint van egy ötödik szóla is, ez pedig a Solideo Gloria, hogy mindenért egyedül Istent illeti meg, vagy Istené legyen a dicsőség. Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó lehet azért a beszélgetés végére. Egyet értesz?
Abszolút. Én nagyon szeretem ezt a gondolatot. Nagyon sokszor én magam is leírom, meg használom, meg kimondom. Sokan töprengenek ezen, hogy ez mit jelent, hogy Isten azt várja, hogy mi egész nap csápoljunk, vagy hajlogjunk előtte, vagy egyebek. Az biztos, hogy az Istennel való élő személyes kapcsolatra teremtettünk, és úgy dicsőítem meg látásom, véleményem szerint az Isten, hogyha élem az ő igéjét. Jézus beszélt erről, hogy látják az emberek a ti életeteket, a ti cselekedeteket, és akkor majd ők dicsőítik az Atyát, akár ha nekem nem is lesz annyi idő, majd ők helyettem is bizonyos értelemben dicsőítik. Tehát, hogy ahogy Jézus mondta, hogy azzal szerettek engem, és úgy szerettek engem, hogyha megtartjátok az én igéimet, és ilyen értelemben teremtettünk mi mindnyájan Isten dicsőítésére, hiszen a vele való élő kapcsolat az nagyon-nagyon jó, és ez a kisugárzó öröm az Istennek a szépsége, szeretete az, amely hat az emberekre.